Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogy azt az első blogban elmondtuk, két tesztkészüléket is hoztunk erre az adásra, mind a kettő a Xiaomi műhelyéből került ki, de két teljesen különböző eszköz olyan szempontból, hogy az egyik a konkrét csúcsmodell, ez az MB11 vagy Mi 11, a másik pedig egy középkategóriás 5G-s telefon, ami egy lélektani árcédula alá került és 5G-t kínál, ami nem más, mint a Redmi Note 9T. Igazából mind a két készülék nagyon korrekt olyan szempontból, hogy körülbelül azt nyújtja, amit az ember azért a pénzért elvárta, amennyiben ezek a termékek kerülnek. De kezdjük a csúcsgéppel. A Mi 11 a Xiaomi-nak az a csúcsmodellje, amit még december végén bemutattak, annak érdekében, hogy meg tudják előzni mindenki mást olyan szempontból, hogy ők már a 2021-es csúcsmodellt is leleplezték, de még csak mostanában fog a boltokba kerülni, tehát hogy bár Kínában, ahol ugye rengeteget adnak el Xiaomi termékekből, már egy ideje lehet vásárolni, de az európai piacon azért úgy néz ki, hogy a Samsung hamarabb jött piacra a Galaxy S21-es szériával, de nem sokkal maradt le a Mi 11 tőle. És igazából, hogyha a puszta specifikációkat nézzük, akkor ez egy dögerős telefon, ami azt jelenti, hogy benne van a legfrissebb, legcsúcsabb, leggyorsabb Qualcomm chipset, a Snapdragon 888, és már az alapmodellben is van 8 GB RAM, 108 GB belső tárhely, és igazából ami ugye hát nyilván a Xiaomi fogja majd nyomatni, amikor majd Magyarországra is bekerül a termék, meg ugye a különböző piacokra, hogy nincs a dobozból kispórolva a töltőfej, meg a kábel sem, ez ráadásul egy 55 wattos gyors töltőfej, amit a termékhez adnak, magyarán nagyon-nagyon gyorsan fel lehet tölteni a készüléket, hogyha a saját maga számára fejlesztett töltőfejet használjuk. Ha tovább nézzünk a dolgon, akkor maga a készülék alapvetően azért elég csinos. Egy nagyon kijelző domináns előlapja van neki, tehát hogy szinte tényleg nincsenek kávák, oldalt ugye le is kanyarodik a kijelző az oldalélekre, csak alul és felül van valami vékony csík, ami egyébként elég ahhoz, hogy egy normális hangszóró belefért, amin ugye a beszélgetések is zajlanak, és ugye a multimédiás hangélményi sztereóban valósul meg. De maga a kijelző is egészen csúcskategóriás, ugye egy Super AMOLED kijelzőről van szó, ami QHD felbontású, tehát a telefonokban elérhető, talán legnagyobb felbontást kínálja, és ezek mellett még 120 Hz-es képfrissítésre is képes. Nyilván ezt lehet paraméterezni, tehát lejjebb lehet venni a képfrissítésnek a mértékét, de a leggyönyörűbb képet, a legresponzívabb működést, a legvillámgyorsabb kezelhetőséget, azt QHD-n és 120 Hz-en biztosítja, akadások és döccenések és megtorpanások nélkül, szóval egy nagyon gyors, nagyon responzív, nagyon kézreálló telefonról van szó. Ugyanakkor viszont látni kell, hogy a QHD felbontás és a 120 Hz-es képfrissítés külön-külön is egyébként is eléggé terheli az akkumulátort, így együtt pedig aztán tényleg nagyon sokat kivesz a telepből, és hiába van a készülék hátuljában egy 4500 mAh-s akkumulátor, ami relatív nagynak számít, ha fullon toljuk a dolgot, és hogyha tényleg a kijelzőnek a maximális kapacitását és képességét szeretnénk kihasználni, akkor az egynapos lemerülés az benne van a pakliba, tehát valószínűleg nap végén föl kell dugni majd töltőre, de egyébként napközben sem probléma, mert ezzel az 55 wattos töltővel hát 30 perc alatt is 60%-nyi áram belemegy a telefonba, úgyhogy igazából ha az ember tudja töltögetni napközben, akkor nincs olyan nagy gond az üzemidővel, de hogyha nekünk hosszabb időre kell valahova elmennünk, ahol nehezebben tudjuk megoldani a töltést, vagy egész nap videózni, fotózni szeretnénk, akkor érdemes lejjebb venni a képfrissítést legalább, mert az jelentősen ki tudja tolni az üzemidőt. Ez a telefon egy ilyen fémüveg kombinációban van, tényleg nagyon szép, mindenhol egy kicsit le van gömbölyítve, tehát valamennyire azért csúszik is, szóval vigyázni kell arra, hogy hogyan markoljuk meg, de hát nyilván a legtöbb felhasználó úgyis vesz rá egy tokot. És igazából ami örömteli benne, hogy ahhoz képest, hogy a hardveresen és kijelző szempontjából mit tud, ahhoz képest nem szállt el túlzottan az ára, hanem egy ilyen mérsékelten baromi drága cucc, de nem az az óriási luxus izé. Viszont nem ez lesz a legjobb Mi 11 a piacon, mert fog majd jönni a Pro meg az Ultra verzió is, meg lesz majd Lite is, Tehát, hogy igazából ez egy ilyen középre belőtt csúcskategóriás telefon, 5G támogatással természetesen, de nincsen rajta jack csatlakozó, és hát nincsen rajta tele kamera, tehát nincsen rajta zoom kamera, ami egy picit furcsa egy ilyen áru telefontól, de ha közben megnézzük, hogy a másik két kamera, ami rajta maradt, az mit nyújt, akkor annyira nagy panaszunk nem lehet. Ugye van egy fő kameránk, ami 108 megapixeles, és hát nyilván nem 108 megapixeles képek készülnek alapból, hanem 27 megapixelesek, mert ugye egy összevon több képpontot, és abból állít elő egy fényképet, és ettől nagyon korrektnek mondható a képminőség, mind a dinamika, mind a lencserajzolat, mind a zajmosási algoritmus nagyon jól dolgozik, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. És mellette van egy ultraszéles szenzorunk, ami 13 megapixeles, ez már kevésbé ilyen top kategóriás, de azért még bőven megfelel azoknak az elvárásoknak, amiket egy ultraszéles szenzorral szemben támasztani szoktunk. Ami lényeges és fontos, hogy videózásban is elég jó az eszköz, egyrészt ugye remek módon rögzít hangot, ugye több mikrofon van a készüléken, ami ebben segít, másrészt pedig ugye 8K-s videót is lehet vele csinálni. Igazából nekünk azt a tapasztalatunk, hogy inkább 4K-ban hozza ki magából a legtöbbet, főleg stabilizáció szempontjából, hiszen itt az elektronikus, meg az optikai stabilizáció összedolgozik, és ennek az eredménye egy eléggé rezgésmentes felvétel lesz, ami pár évvel ezelőtt 4K-ban nem nagyon volt opció, csak hát azóta annyit fejlődtek a kamerák mind felbontásban, mind algoritmus szempontjából, hogy most már a 4K 60 fps-es felvételeknél is a stabilizáció egészen korrektnek nevezhető, úgyhogy nincsen panasz a kamerákra, csak hiányérzetünk van egy picit, hogy egy zoom lencs nem került rá. Hozzáteszem nyilván, hogy egy 108 megapixeles képből, hát digitális zoom segítségével is relatív jó hatékonysággal lehet közelített felvételeket összehozni, hogyha nem ragaszkodunk a 108 megapixeles felbontáshoz, hanem inkább ezt a képpont összevonásos megoldást használjuk, és akkor ugye kisebb felbontás lesz a fotónk, de még bőven elég nagy, viszont van annyi plusz információ egy-egy ilyen 108 megapixeles felbontásban, hogy különösebben bántó minőségvesztés nélkül lehet egy kétszeres vagy akár háromszoros zoomot is digitális módon összehozni vele. Alapvetően korrekt a készülék, de vannak hiányosságunk, ugye a jack csatlakozót már említettük, és ami egy picit furcsa, hogy nincsen IP védelem a készülékhez, legalábbis hivatalos minősítést nem kapott, ennek megfelelően ugye hát óvni kell a nedvességtől és a porttól a telefont, nyilván a tokok ezt valamennyire majd megoldják, de azért azt lehet látni, hogy ezen az árszinten nagyon sok konkurens termék van, amelyik megkapta az IP védelmet, ami azt jelenti, hogy egy kisebb eső nem fog neki ártani. Ezt lehet, hogy a Xiaomi Mi 11-nek sem fog ártani, de ezt ugye a gyártó nem tudja garantálni semmiféle hivatalos szertifikációval, és ugye a garancia sem vonatkozik beázásra. Úgyhogy ez egy nagyon high-end telefon, ugye a MIUI 12-es rendszer dolgozik rajta, ami a Xiaomi-nek ugye a legfrissebb verziója a kezelőfelületének. A MIUI 12 azért nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, illetve maga a MIUI. A 12-es verzióban már nagyjából kigyomlálták az összes olyan kis apró hibát, ami zavaró lehetett a korábbiakban. Vannak benne azért furcsaságok, néha duplikálódnak a menüpontok, vagy hát ugye a beállításokon belül két adatvédelem menüpont is van, de az egyik a szoftveres részt, a másik pedig az alkalmazás engedélyeket ízélgeti, illetőleg a kamera felületén is kicsit szétszórtabban helyezkednek el a különböző funkciók, ahhoz képest, amit más gyártók szoktak nyújtani, de cserébe viszont egy nagyon jól paraméterezhető, nagyon testre szabható, nagyon sok extra kis apró funkcióval rendelkező, magyarul fixen és jól fordított, tényleg korrekt, gyors és jól optimalizált rendszerről beszélünk, amit sokan nagyon szeretnek, de igazából, hogyha valakinek nem tetszik, akkor van egy ilyen egyszerűsített mód is, amivel ilyen nagy ikonos lesz a történet, nagyobb feliratokat fogunk látni, kevesebb funkció foglalja helyet a főoldalon, miközben egyébként az összes funkció megvan valahol a menürendszer bugyraira elrejtve, de lehet olyan verziót is kérni a menürendszerből, amitől egy picit ilyen egyszerűbb lesz a készülék használata, de ettől még ugye hardveresen meg funkcionálisan nincsen különbség. Összességében azt lehet mondani, hogy ez egy jól sikerült csúcsmodell, benne van minden, amit elvárhatunk, de úgy nem megdöbbentő, tehát nem annyira jó, hogy az egy forradalmi eszköz lenne, hanem egyszerűen egy korrekt, kurrens, modern és 2021-es csúcstelefonról beszélünk, ami egy kiegyensúlyozott szolgáltatás kínálatot és mindenből egy magas színvonalat valósít meg. A kijelző aztán kiemelkedik a mezőnyből ezzel a felbontással és képfrissítéssel, de úgy egyébként az Mi 11 az nem lehet annyira átütő, mint ahogy azt esetleg vártuk. Hát nyilván, hogyha az ára elkezd csökkenni, akkor igazából nem kell, hogy átütő legyen, annak ellenére is lehet egy jó vétel. Ennél sokkal érdekesebb a Redmi Note 9T egy szempontból, ugyanis ez egy középkategóriás telefon, és jelen pillanatban, amikor elkezdődik az értékesítési Magyarországon, jelen pillanatban a legolcsóbb 5G-s telefon lesz a piacon, amit meg lehet vásárolni. És nyilván az a kérdés, hogy erre nekünk szükségünk van-e, és egyébként mi az ára annak, hogy ebben már benne van az 5G, tehát hogy melyek lesznek azok a funkciók, amik gyengébbek ebben a készülékben azért, mert az 5G-t belerakta a Xiaomi ebbe a telefonba. És itt azért egy picit kell egy kicsit agyalni, hogy kell-e nekünk egyáltalán az 5G. A mi általános álláspontunk az, hogy jelen pillanatban, hogyha nincs 5G a telefonon, az nem probléma. Egyrészt az 5G lefedettség Magyarországon még azért jelentősen gyerekcipőben jár, tehát hogy Budapest, néhány nagyváros, talán a Balaton körül van egy-két szolgáltatónak 5G hálózata. Másrészt pedig, ahol van 5G, ott van 4G is, tehát hogy nem lesz szignifikánsan másabb a felhasználó élményünk attól, hogy 5G-t használunk egy telefonon, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy amire egy telefonon adatátvitelt használunk mobilhálózaton, arra 4G is bőven elég. Tehát Full HD felbontású filmeket lehet nézni 4G-n is, lehet csetelni, videótelefonálni, böngészni, mindenféle dolgot lehet 4G-n megoldani, és ezek nem problémások, vagy nem zavaróan szaggatóak, tehát hogy nincs ezzel különösebb probléma. Az 5G-nek az lesz a jelentősége, nyilván gyorsabb és responszívabb és kisebb a válaszidő, de telefonos felhasználásnál ez szinte mindegy. Az 5G jelentősége inkább az, hogy elég sok nagyvárosban, már most is nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a szolgáltatók az 5G-t arra használják, hogy befoltozzák vele a 4G hiányosságait, mert jóval egyszerűbben lehet telepíteni az 5G-s nódokat, mint egy 4G-s megoldást, és egészen kicsi kis bázisállomásokat is lehet létrehozni, be lehet tenni egy közlekedési lámpa oszlopába, egy hirdetőtáblába, egy buszmegálló tetejébe, tehát hogy egészen apró helyekre is elfér, és gyakorlatilag ott, ahol a 4G lefedettség vagy nem volt elég erős, mert ugye nagyon zavarérzékeny a 4G és a sok tereptárgy ide-oda veri a jelet, vagy pedig nem volt elég kapacitása a 4G-nek, mert hogy annyira használják, hogy azt már nem tudta elvinni az adott cella, amiben éppen tartózkodtunk, ott ugye 5G-vel felturbózzák a hálózatot, és ezeken a pontokon azok a telefonok, amik már 5G képesek, azok már jól tudnak működni, vagy legalábbis gyorsabbak, meg stabilabb térerővel rendelkeznek, mint a 4G-s társaik ugyanott. De ez még nem most történik, hanem ez valószínűleg a 2021-es év folyamán kezdődik ennek a dolognak a kiépítése, és akkor lesz majd relevanciája annak, hogy a telefonunk 4G-s vagy 5G-s. Tehát ez egy ilyen jövőben néző dolog, aki most vesz 5G-s telefont, az úgy vásárol 5G-s telefont, hogy azt gondolja, hogy ez egy évig legalább az ő telefonja lesz, mert akkor van értelme egyáltalán az 5G-t kihasználni. Ilyen szempontból nyilván lehet relevanciája a Redmi Note 9T-nek, mert egyébként pedig ez egy középkategóriás telefon, egy sima 60 Hz-es Full HD kijelzővel, semmi különös, aminek van egy kameralukja a bal felső sarokba kitolva, és egyébként pedig hát belsője sem különleges. Egy érdekesség van, hogy mi, nekünk ez volt az első olyan készülék a kezünkben, amin a MediaTek Dimensity 800U nevű chipset van, ugye ez az 5G-s chipset a MediaTektől, aminek az az érdekessége, hogy ez az első olyan chipset, ami képes arra, hogyha a dual SIM üzemmódban használjuk a készüléket, akkor mind a két kártya egyszerre fel tudjon lépni az 5G hálózatra. Ezt ugye a Qualcomm-nak a konkurens megoldásai nem tudják, hogy csak az egyik kártya tud 5G-n működni, a másik pedig 4G-n dolgozik. Amit még érdemes róla elmondani, hogy egy 48 megapixeles főkameránk van hátul, ez egy quad-wire szenzoros megoldás, ami azt jelenti, hogy 12 megapixeles képeket csinál 4 képpont összevonásával. Igazából, hogyha jók a fényviszonyok nappali körülmények között, akkor korrekt képeket készít, nem kiemelkedő, nem szörnyű, hanem egy jó átlagot tud hozni. És mellette van még két szenzor, de azok nem sokat érnek, mert van egy 2 megapixeles mélységszenzor, ami portréfotózásnál segíti a főkamerát az ügyben, hogy mi van az előtérben és mi van a háttérben, és van egy 2 megapixeles makró modul, ami ugye bizonyos fix távolságról tud éles közelképeket csinálni dolgokról, de ugye ez a 2 megapixel ez nem egy óriási felbontás, tehát ennek sincsen túl sok értelme ugye a mindennapok során. 4K-ban tudunk videót venni 30 fps-sel, optikai stabilizáció természetesen nincsen, viszont nagyon jó hír, hogy 5000 mAh az akkumulátor benne, amit egy 18 wattos töltési megoldással tudunk táplálni, és ehhez 22 wattos töltőt biztosít a csomagban egyébként a Xiaomi, ami egy korrekt ajánlat, még akkor is, hogyha ez nem a legolcsóbb kategóriában versenyez. Ezen is a MIUI 12-es kezelőfelületet fogjuk megtalálni, az Android 10-re épül ez természetesen. Ami nekünk egy picit furcsa volt, hogy ebben az árkategóriában most már eléggé szokás, hogy szoktak adni 6 GB RAM-ot, de a Redmi Note 9T-ben csak 4 GB RAM van, és 128 GB belső tárhely, de lesz belőle a 64 GB-os verzió is, ami azért már egy picit talán karcsú, hogyha sokat fotózunk, meg videózunk vele, akkor azért elég hamar be tud telni ez a tárhely. Viszont van microSD bővítési lehetőség, ráadásul, hogyha a microSD kártyát betesszük, akkor azzal együtt nem kell lemondjunk arról, hogy 2 SIM-kártyát bele tudjunk tenni, mert összesen 3 slot van a fiókban, 2 a SIM-kártyáknak, 1 pedig a microSD-nek. Szóval, hogyha egy gyors microSD-t teszünk bele, akkor az mindenképpen pozitívum, mert akkor nem fogjuk érezni azt, hogy lassul a telefon akkor, hogyha a kártyához kell nyúlni, mert egyébként a belső tárhely az UFS 2.2-es szabványú, ami mindenképpen ebben a kategóriában, ebben az árkategóriában gyorsnak mondható, és ezért ez egy üdvös dolog. Úgyhogy egyébként, ha leszámítjuk ezt az 5G-s képességet, akkor azt tudjuk mondani, hogy a Redmi Note 9T az egy ilyen átlagos középkategóriás telefon, különösebb extra funkciója nincsen, elég hosszú az üzemidő, kicsit lehetne jobb a kijelző, vagy technológiában, vagy felbontásban, vagy képfrissítésben, de el lehet vele létezni, tehát hogy nem dráma. A kamera hozza a kategória átlagának megfelelő képminőséget, videózásban ugyanez a helyzet, és igazából ez az 5G-s dupla szimes képessége az egyetlen olyan dolog, ami kiemeli a mezőnyből, illetve az, hogy pillanatnyilag ez a legolcsóbb 5G-s telefon a piacon, tehát, hogy aki azt gondolja, hogy neki évekig is elég lesz ez a tudás úgy egyébként, és azt várja, vagy azt reméli, hogy majd az ő telefonja 5G-n tud működni, és ezzel neki egy csomó helyen jobb térereje lesz, meg nagyobb biztonsággal tudja használni a készülékét, akkor nyilván az egy egyértelmű választás, hogy akkor olyan telefont keres, ami az 5G-s képességekkel rendelkezik, ha pedig ezt 2 kártyával szeretné majd igénybe venni a későbbiekben, akkor pedig egyelőre a Redmi Note 9T az egyetlen olyan opció, ami szóba jöhet, de szerintem ez még jelen pillanatban elég szűk réteg, ha azt nézzük, hogy egyébként ezt a tudást milyen áron kínálja akár maga a Xiaomi is, akkor a Note 9T ez nem egy kiemelkedően jó ajánlat, hanem csak egy ilyen átlagos ajánlat, egy átlagos képességű középkategóriás telefon mellett. Na, ennyi fér bele a szenzorba a mai napon. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten természetesen ismét jelentkezünk, és már most tudjuk, hogy mi lesz a témánk, de még nem mondhatjuk el, mert aláírtuk a titoktartási szerződést, de mindenesetre egy nagyon érdekes telefonnal fogunk foglalkozni. Addig most viszont el kell köszönnöm, minden jót kívánok, a viszonthallásra!